Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük az Isten tiszteletünk kezdetén a 77. Zsoltár első versét, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az elmúlt héten vettünk búcsút Murzsa Erzsébettől, aki 67 évesen hunyt el. Isten szent lelke vigasztalja itt maradt szeretteit. Ma délután 4 órakor lesz hittanos évnyitó istentiszteletünk. Mindenkit szeretettel várunk, különösen hittanosainkat és családjukat. Szeptember 15-én, szombaton, 9 órától presbiteri gyűlést tartunk. Szeretettel várjuk a presbiter testvéreket. Mához 2 hétre az istentiszteleten a helyi Kékkereszt csoport szolgál, és bemutatkozik a testvéreknek. Ők szenvedélybetegségből szabadult emberek többnyire, és Isten iránti hálájukat szeretnék megosztani velünk, és egy olyan lehetőséget is fölkínáltak, hogy úgynevezett élő könyvtárral is élhetünk. Ez azt jelenti, hogy miután az istentisztelet véget ért, vállalják, hogy akit érdekel, azzal így személyesen megosztják a életüknek a tapasztalatait, illetve várják a kérdéseket, tehát ki lehet kölcsönözni úgymond az élő könyvtárat, tehát egy 20 perces beszélgetést lehet folytatni bármelyikükkel, aki erre vállalkozik. Kérjük, hogy erre ezt előre gondolják végig a testvérek, és jelentkezzenek, hogyha valaki szeretne beszélgetni egy ilyen szenvedélybetegségből szabadulttal, hogy tudjuk előre, hogy készüljünk. Ugyancsak szeptember 23-án, tehát mához 2 hétre, vagyis a megszokottnál 1 héttel előbb tartjuk a szeptemberi úrvacsorát. Azért kellett ezt áthelyezni, mert évről évre gondot okoz, hogy szeptember utolsó vasárnapja a szószékcserés vasárnap, és vendéglelkipásztornak, amikor jön, akkor ne úrvacsorás istentiszteleten kelljen szolgálnia, illetve én nem vagyok itt, ugye 30-án, tehát 23-án lesz kivételesen az úrvacsoránk, így készüljünk. Szeptember 30-án, tehát a diakóniai vasárnapon egyházmegyei szószékcsere lesz. Az aznapi persejpénzt a Pesterzsébet klapkatéri új templom berendezésére kéri tovább küldeni az egyházmegye, tehát így készüljünk adományainkkal 3 hét múlva. Végül hirdetem, hogy konfirmációi előkészítők indulnak, most ősszel is. Várjuk a serdülők és várjuk a felnőttek jelentkezését. Teljes jogú egyháztaggá a gyerekkorában megkeresztelt ember csak a konfirmációval lehet, tehát így lesz választó és választható a gyülekezetünkben, illetve így lesz hivatalos joga az úrvacsorai közösségbe is beépülni. A lelkipásztor adhat felhatalmazást az úrvacsorára személyesen, egyedileg, de a hivatalos útja az, hogy valaki konfirmál. Hát a jelentkezéseket a lelkipásztornál lehet megtenni, vagy a lelkészi hivatalban. Most folytassuk az istentiszteletünket a megkezdett zsoltár további verseivel, a 77. zsoltár második, illetve 6.-tól 8.-ig terjedő verseit énekeljük. Lelkem nagy bánatba esett, így kezdődik. Hallgassuk meg Isten igéjét a Máté evangéliuma soron következő szakaszából, a 22. fejezet 23-tól 33-ig terjedő verseiből. Azon a napon szadduceusok is mentek Jézushoz, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték őt: Mester, Mózes ezt mondta, ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fiú gyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, már a meghalt embernek a testvére, és támasszon utódot a testvérének. Volt nálunk 7 testvér. Az első, miután megnősült, meghalt, és mivel nem volt utóda, a feleségét testvérére hagyta. Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a 7. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát a 7 közül melyiké lesz az asszony? Hiszen mindegyiké volt. Jézus így válaszolt nekik: Tévelyektek, mivel nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert a feltámadáskor nem házasodnak, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten pedig nem a holtak istene, hanem az élőké. Amikor a sokaság ezt hallotta, álmélkodott tanításán. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezért imádkozzunk helyünkről fölkelve. Köszönjük Istenünk, hogy eléd állhatunk a mai szép napsütéses napon is. Köszönjük az adott csendes órát, amelyben itt a szószékről hangozhat a te igéd, üzeneted, és mi erre figyelhetünk. Látod, hogy bennünk is sokszor olyan zűrzavar van, mint a zsoltárosban, akinek a lelke nagy bánatba esett, és minden vigasztalást megvetett, és a te közelséged is rettentette. Könyörülj rajtunk, mert sokszor mi is hasonló érzésekben vagyunk. Köszönjük, hogy ahogy a Zsoltár író, úgy mi is visszagondolhatunk a te régi cselekedeteidre, csodáidra. Köszönjük, hogy ha már nem csak a bibliai csodákra gondolhatunk vissza, hanem az életünk tapasztalataira is. Kérünk téged, hogy újítsd meg bennünk a feléd való bizalmat, újítsd meg bennünk a reménységet, segíts, Uram, igazán hinni benned, segíts, hogy helyre kerüljenek az életünk összekuszálódott szálai, hogy tudjunk téged dicsőíteni, neked szolgálni. Kérünk téged, hogy szent lelked segítsen Jézus Krisztusért, ami megváltónkért nekünk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 625. ének első és második versét énekelve. Te hozzád jövünk már, Istenünk. És alapja az előbb felolvasott szakasz a Bibliából, Máté evangélium a 22. fejezetéből a 29. verset olvasom még egyszer. Jézus így válaszolt a szadduceusoknak, tévelyektek, mivel nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Foglaljuk el helyünket. Máté evangéliumát folytatjuk. Az előző vasárnapokban már hallottuk a nagy hétnek a történéseit, mert mindez bizony nagy héten történt, tehát Jézus Krisztus kereszt halálának az árnyékában néhány nappal Jézus Krisztus kereszt halála előtt. És azt is mondtam az elmúlt vasárnapon, hogy ez az egész 40 évvel sem történt korábban, mint ahogy Jeruzsálem, és tulajdonképpen vele az egész Izrael állama, országa elpusztult. Amennyire tudjuk, 33-ban feszítették keresztre Jézus Krisztust, és 70-ben a zsidó háború folyamán pusztult el az ország. 40 év sem volt már hátra. És tulajdonképpen az egész pusztulás azért történt, mert ez a nép, ahogy Jézus idézte az Ószövetséget, csak ajkával tisztelte az Istent, szíve pedig távol volt tőle. Elméletileg a zsidó nép az Isten népe volt. Csak a gyakorlatban nem valósult ez meg igazán. Látjuk, hogy mivel jönnek Jézushoz. Egy újabb furfangos kérdéssel azért, hogy törbeejtsék, hogy talán erre nem tud válaszolni, mert ők meg voltak arról győződve, hogy ők az Isten népe, de ők nem hisznek a feltámadásban. A szadduceusok egy ilyen irányzat volt, úgy lehet mondani, hogy liberális teológiai irányzat volt abban az időben, akik mindent nem fogadtak el a Bibliából. Ma is vannak ilyenek, akik megválogatják, hogy a Bibliából mit fogadnak el. Úgy gondolják, hogy Isten, hát az jó az. Valószínű, hogy kell, hogy legyen, így nevelkedtem, így tanultam, így gondolom. De azért csodák, mennyire lehet ezt komolyan venni az Ószövetségben? Meg az, hogy föl fog támadni a test. Mennyire lehet ezt komolyan venni? Sajnos nincsenek egyedül a szadduceusok, akik az ókorban Jézus Krisztus kortársai voltak. A mai ember is hasonló módon gondolkozik, sokszor még a templomos ember is. Hogy megfordul a fejébe, hogy na ez, hogy gondolta Jézus Krisztus, amikor ezt mondta, hogy mondhatott ilyet. Vagy némelyeknek a fejébe megfordul, hogy hát az Ószövetség az már egy elavult dolog, az Új Szövetség túlhaladta. Sok minden gondolat fordul meg az ember fejében. Igen. Csak az a baj ezzel, hogy ez a gondolkodás gyengíti a Biblia munkáját a szívünkbe, és gyengíti az Isten hatalmába vetett hitünket. És ez nagyon nagy baj volt abban az időben az Izrael népe körében, hogy a vezetők, a szadduceusok, a vallásos emberek így gondolkodtak. Az Isten népe akkor már a szakadék felé rohant. Néhány évtized telt el, és egy nagy-nagy lázadás tört ki a római birodalom ellen, mondvá, hogy mi az Isten népe vagyunk. Velünk van az Isten, üzzük ki a rómaiakat, és eljön az Isten országa. Nem értették az Isten akaratát. Nem értették azt, hogy nekik csendben tűrni kellett volna, megalázni a szívüket, és elkezdeni figyelni az Istenre, és megváltoztatni az életüket, és akkor az Isten gondoskodott volna arról, hogy a rómaiak eltakarodjanak szinte maguktól. Nem értették az Istent, és ezért fejjel rohantak a falnak, vagy rohant velük az idő vonata a szakadék felé. Itt lett volna a lehetőség a váltóállításra. Jézus Krisztust, mint Messiás, nem véletlenül akkor küldte el az Isten. Mielőtt a népe a szakadékba rohan. Akkor még felúcsúthattak volna, és elgondolkozhattak volna, hogy ez az ember úgy látszik, hogy proféta. Az egész nép felismerte, mert olyan csodákat tesz. És ez az ember biztos a Biblia igazságában. Biztos az Isten hatalmában. És azt mondja, hogy lesz feltámadás. Akkor mi szálljunk magunkba, és gondolkozzunk el rajta. Változzon meg az életünk. Kezdjünk újat. Erre lett volna szükség. Itt lett volna a lehetőség a váltót átállítani. És még néhány évig. Hogyha itt nem is tudták átállítani, de miután Jézus Krisztus meghalt, mert hozzájárultak ahhoz, hogy a keresztre menjen. Ők küldték többek között ezek a vezetői Izraelnek Jézus Krisztust a keresztre. Utána hallották, hogy föltámadt. Tanúja voltak, hogy sokan csatlakoznak Jézus Krisztushoz, és akkor még mindig lehetett volna átállítani a váltót, hogy ők is meggondolják magukat, és bűnbánatot tartanak, hogy igen, rosszul gondoltuk, mi végeztük ki a Messiást, de Uram, még mindig szeretsz minket, és adsz egy lehetőséget, akkor hozzád fordulunk. Kezdj velünk újat! És ez nem történt meg. Nem tudhatjuk, hogy mit hoznak a következő évek, évtizedek. Itt 40 év volt a teljes pusztulásig. Nem tudjuk, hogy egyáltalán 40 évet megérünk-e még. És akkor Isten elé kell állnunk. Nem tudjuk, hogy a családunk egybe marad-e, vagy szétzilárdódik. És egyáltalán nem tudjuk, hogy a történelem mit hoz, hiszen olyan gyors és olyan nagy változások vannak a korunkban. Lehet, hogy mi is rohanunk a szakadék felé. Jó lenne megérteni az Istent, és megváltoztatni az életünket. Erről nézzük meg ennek az igének az üzenetét. Mit mond Jézus ezeknek az embereknek? Tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Három dolog ez, szétszedjük. Először is azt mondja, hogy tévelyektek. Mire mondja ezt? Arra mondja, hogy ők külön történeteket agyalnak ki. Mert ugye bár senki se gondolja, hogy ez a történet valós, hogy 7 fiútestvér sorba meghal, miután feleségül veszi mindegyik azt az egyet, mert Mózes, egy asszonyt, mert Mózes a törvényébe így rendelkezett, hogy a gyermek nélkül meghalt férfi ne maradjon utódok nélkül, ezért a testvére feladata, hogy utódot támasszon neki. Nyilvánvalóan nem történt meg ilyen dolog, de ők kiagyalták, hogy történhetett volna. És akkor mi van? Mennyiszer tévelgünk mi is? Mennyiszer foglalkozunk azzal, hogy mi is lehetett volna? Hogyan kellett volna lennie? Akkor mennyire más lett volna a dolog? És az Istennek hol kellett volna közbeavatkozni? És egyáltalán, ha így történik, akkor Isten hol van? És nem látjuk, hogy ezeket a történeteket tulajdonképpen mi tesszük össze, és mi agyaljuk. Mert az Isten éppen egészen mást cselekszik, és más módon. Az ő gondolataiba nem látunk bele. Az ő akarata teljesen más. Nem agyalunk mi sokszor az Istenen, hogy ugyan ebben a helyzetben mit csinálna, és ez hogy lehet, és mi van vele, holott az Isten teszi a dolgát. Türelmes ehhez a világhoz és a mi életünkhöz. 2000 évvel ezelőtt megváltott minket. Vár az ő országába. Az Istennél minden rendben van, csak mi tévelygünk. Félreértjük őt, nem látjuk a helyzetet, és nagyon büszkék vagyunk közben magunkra, hogy igen, na hát ezért nem hiszek én teljesen. Ezért nem bízom rá magam teljesen a Bibliára. Jézus Krisztus azt mondja, tévelyektek. Mert ez lenne az egyetlen igazi megoldás. Hogyha kinyitnátok a szíveteket, és teljes bizalommal hinnétek abban az Istenben, aki a Biblián keresztül megmutatja magát mindannyiunknak. Tévelyektek, és a másik dolog, rögtön magyarázatot is ad, hogy mert nem ismeritek az írásokat. Mert hát válaszolnánk, hogy igen, hát az Istent honnan kéne ismernünk. Honnan kéne tudjuk, hogy kicsoda az Isten? Tanulmányoztuk mi a Bibliát? Éjt nappal látéve. Én ismerek sok olyan embert, akik az életük egy pontján, egy hitetlen életből megálltak. És magukba szállták, és azt mondtak, hogy ez nem jó irány volt. És fölismerték, hogy lehet egy más életet élni Jézus Krisztus által. És ezek az emberek kivétel nélkül arról voltak megismerhetők, hogy elkezdték a Bibliát falni. Kezükbe vették, és alig tudták letenni. És szinte elfeledkeztek a hétköznapi gondjaikról, dolgaikról, és keresték, hogy mit mond az Isten. És ezek megismerték a Bibliát szomjas szívvel, és a Bibliából Istent, és ezeknek a számára egyértelmű, hogy melyik a helyes út. Egyértelmű, hogy az Isten nem téved. Egyértelmű, hogy az Isten hatalmas. Mi pedig tévelygünk, kószálunk a gondolatainkba ide meg oda, nem találjuk, hogy mi a helyes, hogy mit kéne tenni, hogy tulajdonképpen ki az igazi keresztjén, merre kéne nekünk mennünk, mit tenni ahhoz, hogy mi megváltozzunk. Miért? Nem ismerjük az írásokat. Nem kezdtük el falni. Nem szívjuk magunkba, mint a szivacs, hogy Uram, te ilyen vagy, és ez a terved. A Biblia egy csodálatos könyv. Benne van az Isten terve az életünkről. Benne van az Isten terve erről az egész világról. Alapkönyv. Ha ezt nem ismerjük, mit akarunk megismerni ebből a világból? Egy pár évtizedet el akarunk lötyögni, vagy el akarunk tevékenykedni kemény munkában, és mi értelme? Ha az Istent nem ismerjük, ha nem az ő országa van a szívünkben, és nem oda vágyunk. Tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat. Talán ott porosodik a Biblia. Hétről hétre. És jól van ez így, úgy gondoljuk. Meg vagyunk magunkkal elégedve. Hát ez a legnagyobb baj. Nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Ez a másik baj. Mert itt nem csak arról van szó, hogy van egy elmélet, egy terv, amit megismerhetnénk, mert ez azért távol van tőlünk, és a hétköznapokban ezt nem tapasztaljuk. De azt mondja, hogy az Isten hatalmát is meg lehet tapasztalni a hétköznapokban. Erről is nagyon sokan tudnak beszélni nekünk. Megdöbbentő élményem volt a héten is. Valakin segíteni kellett, és feleségem azt mondta, hogy nem. Ő nem járul ahhoz, hogy a családi kasszából most segítsünk bárkit. Beiskolázás van. Nagyon sok kiadásunk van, nem. És én így végig gondoltam, hogy Uram, te tudsz ezen a helyzeten könyörülni. És még persze hozzá is tettem hitetlenül, hogy bár én nem látok semmi megoldás, semmi olyat, hogy itt most annyi pénz jönne valahonnan. És másnap, harmadnap a postán levél érkezett. Benne egy bankjegy, ráírva, hogy a lelkipásztor számára. Megérkezett, és tudtam segíteni. Közben már megígértem, úgyhogy nagyon-nagyon ciki is lett volna, hogy cserben hagyom az illetőt. Igen. Van az Istennek hatalma. Pici dolgokban mutatkozik meg sokszor az életünkben, de kézzelfogható dolgokban. Hogy ő irányítja ezt a világot. És mi azért is tudunk tévelyegni, mert nem próbáljuk ki ezt a hatalmat. Amikor szükségünk van azokra talán pici dolgokra, akkor nem kérjük tőle. A legkisebb gyermekem most tanulgatja ezt, és a héten is újságolta nagy örömmel, hogy apa, nem találtam ezt, és kértem az Úr Jézust, és meglett. És még másik dolgot is mondott mellette, hogy mit kért. Tévelyektek, mert nem ismeritek az Isten hatalmát. És ez kin múlik? Nem mutatkozik be előttünk az Isten a hatalmával? Hát itt van ez a gyönyörű világ. Ott vannak a tudósok, akik azt mondják, hogy még nekünk is nagyon nehéz megfejteni, hogy milyen csodálatos összefüggések vannak benne. És nem tudjuk leutánozni, de hatalmas, és minden összefügg mindennel, és ez egy csodálatos dolog. De ha ilyen nagyban nem tudunk gondolkozni, és ez mesterség tőlünk, kérjük kicsiben, amikor megszorulunk, amikor bajba vagyunk. Hát kim múlik, hogy nem ismerjük az Isten hatalmát? Nem az Istenen, aki nem mutatkozik be nekünk, rajtunk, akik nem kérjük őt. Ő kéretlenül is ad dolgokat. De azért kell kérnünk, mert ha nem kérjük, akkor elmegyünk mellette, és észre se vesszük. Tévelyektek. Nem ismeritek az írásokat, és nem ismeritek az Isten hatalmát. Talán rólunk is ezt mondja, Jézus Krisztus ezt mondaná, és ott van a lehetőség a váltóállításra. Hogyha ezt meghalljuk és megértjük, hogy húha, itt velünk van a baj. Gondolatokat gyártunk az Isten lerázására? Hagyjuk porosodni a Bibliánkat? Nem kérjük Istentől az ő hatalmának a megnyilvánulásait? Velünk van a baj. És milyen jó, hogy váltót lehet állítani. Hogy Jézus Krisztus is azért beszélt velük. Tehát lehet azt mondani, hogy milyen kemény volt Jézus velük. Hát ők vallási vezetők voltak, és így a szemükbe mondja, hogy tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hát szeretetlen volt ez a Jézus. Nem. Dehogy is. A lehető legnagyobb szeretet volt, ahogy a szemükbe mondta ezt, hogy itt a lehetőség a változásra. Mert Jézus Krisztus ezzel a szeretettel volt ott, tehát hogy miből tudjuk ezt, nyilván abból, hogy néhány nappal később az életét áldozta. Többet nem is tehetett volna. És hogy ezt értünk is megtette. Hogy mi is átállíthassuk a váltót. Hogy mi is fölülvizsgálhassuk az életünket, megbánhassuk azt, ami nem jó benne, megtisztulhassunk. Az Isten hatalmát legjobban a bűnbocsánatban lehet megtapasztalni. Ahogyan megtisztít minket, ahogyan új lehetőséget ad nekünk. Nincs ennél nagyobb. Bárcsak ne tévelyegnénk, ne gyártanánk tovább a gondolatokat, amivel lerázhatjuk magunkról az Istent, ne hagynánk porosodni a Bibliánkat, és próbára tennénk újra meg újra az Isten hatalmát azzal, hogy hozzáfordulunk. Így legyen. Amen. Feleljük az ige hirdetésre a megkezdett 625. dicséret, 3. és 4. versét, ajkunkon hazugság bélyege, megrontott életünk átka. Jöjjetek, testvéreim, imádkozunk ismét helyünkről fölkelve. Köszönjük, Istenünk, hogy zörgetsz nálunk is. Köszönjük, hogy ha már ismerős a hangod, köszönjük, hogy ébrezgetni akarsz az elszunnyadásunkból. Köszönjük azt is, hogyha valami egészen ismeretlenről van szó. Köszönjük, hogy kopogtatsz nálunk, hogy ismerjünk meg téged úgy, ahogy vagy valójában. Köszönjük, hogy világosan elénk állított, hogy részedről mindent megtettél. Megváltottál minket. Elhoztad az örömüzenetet. itt vagyunk, élünk, ajándékaiddal elhalmozva. Láthatjuk ezt a gyönyörű világot. Mutasd meg, Urunk, hogy rajtunk van a sor, nekünk kell nyitni, nekünk kell megtisztulni, nekünk kell igazán hozzád fordulni teljes szívünkből. Kérünk, segítsd botlazozó lépéseinket, világosítsd a gondolatainkat. Segíts nekünk, hogy ne legyen fontosabb a számunkra, mint téged megismerni, a te terveidbe beilleszkedni, a te követeidként élni ebben a világban. Könyörülj rajtunk, könyörülj a szakadék felé menő környezetünkön, a széthulló családokon, a békétlen embereken, ezen az Európán, amelyik föladja keresztjén hagyományait, és ahelyett, hogy elővenné a porosodó Bibliáját, ahelyett ajtót nyit saját pusztulásának, könyörülj mindnyájunkon, könyörülj a következő nemzedéken, áld meg az új tanévet, áld meg a hitoktatóinkat, segíts, hogy jól tudják végezni a munkájukat, segíts, hogy a gyermekek ráébredjenek a te valóságodra, segíts, hogy rajtuk keresztül a szülők is ébredezzenek. Kérünk, hogy könyörülj mindnyájunkon. Amen. Ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vonjuk imádságunk körébe népünket, nemzetünket, énekeljük a szózatot.
Sors keze, Áldjon vagy várjen sors keze, itt élned, élned halnod kell.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 618. éneket, az Isten hatalmáról. Ez egy népdal zsoltár, ez azt jelenti, hogy a szövege egy zsoltár, mégpedig a 111. zsoltár. A dallama viszont egy magyar népdal. Így kezdődik: Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála.